1 Tesszalonika 4:11-12. Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Imádkozzunk!
A felolvasott igében egy nagyon hétköznapi dologról olvashatunk, mégpedig a munkáról. És az emberek felnőtt életüknek körülbelül az egynegyedét munkával töltik el. Hát ez egy legalábbis időben nagy szelete az életünknek. Kicsit nézzük meg, hogy miért is írt a munkáról Pál a Tesszalonika belieknek. Egy félreértés kellett eloszlatnia itt a gyülekezetben, ugyanis ők nagyon felfigyeltek arra az igére, hogy az Úr eljövetele közel van. És ezt olyannyira közelre tették, hogy úgy gondolták, hogy hát azt már fél lábon is kibírjuk, és néhányan olyan nagyon várták az Úr visszajövetelét, hogy abba hagyták a munkát, hiszen hát ha az Úr úgyis eljön, akkor nem kell annyira erőlködnünk a munkaügyben. És Pál nagyon határozottan föllépett, mind az első, mind a második tesszalonikai levélben ez ellen a mentalitás ellen. És azt mondta, hogy a munkának nagyon fontos szerepe van, a munkára szükség van, és az rendetlen élet, hogyha valaki nem dolgozik. A normális az, hogyha az ember dolgozik, saját kezével keresi meg a maga kenyerét, és az a kivételes, hogyha nem. Érdekes kérdés, és meg kell vizsgálnunk, hogy vajon miért kell az embereknek dolgozni. Ezzel kapcsolatban van egy tévhit. Az a tévhit az, hogy a munka az a bűnnek a következménye. Természetesen, mint minden tévhit, ez is valamilyen igei versnek a félreértéséből származik. Az 1 Mózes 3-ban a 17. versről a 19. versig olvasunk az ember munkájáról. És ez már a bűnbeesés utáni dolog. Isten most éppen kiosztja a következményeket a bűnbeeséssel kapcsolatban. Az embernek pedig mondta, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle, életednek minden napjaiban. Tövist és bogánskórót teremjen te neked, és egyed a mezőnek füvét. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, ismét forrá leszel. Úgy tűnik, hogy a munkát Isten büntetésként szabta volna az emberre, és tényleg azt tapasztaljuk, hogy dolgoznunk kell, ami időnként nem könnyű, időnként kevés az eredménye is. De hogyha egy kicsit visszább lapozunk az igében, nem kell olyan nagyon sokat, az 1 Mózes 2:15-ben is mond Isten valamit az embernek, és feladatot ad neki. És vette az Úr Isten az embert, s helyezte őt az édenkertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Tehát Isten nem azért helyezte az embert az édenkertbe, hogy élvezze annak minden gyümölcsét, pontosabban nem csak ezért, hanem azért, hogy felelőse legyen annak, hogy művelje és őrizze azt. Azt mondja egy másik helyen a Teremtés könyvében, hogy az embernek azt a feladatot adta, hogy uralkodjon a világon. Tehát nem munkátlanságra teremtette az ember, hanem egy munkára teremtette, egy nagyon felelős munkára. Arra, hogy az egész teremtett világnak az őrzője legyen, és művelője legyen. Ez egy nagyon fontos, és valószínűleg igen eredményes munka lehetett. A bűnbeesésnek a következménye tehát nem az, hogy az embernek dolgoznia kell, hanem az, hogy az ember eredménytelenül dolgozik. Hiszen Isten azt mondja, hogy nem adja a föld az ő termőereit neked. Velejtékes munkával kell dolgoznod rajta, és mégsem lesz a gyümölcs a tiéd. Olyannyira, hogy azt olvassuk az igéből, hogy a munkánknak a gyümölcse az Isten ajándéka. Ez egy meglepő kijelentés a Prédikátor könyvének a 3. részéből, a 13. versben írja ezt Salamon, de még az is, ha az ember eszik és iszik, és jól él az ő egész munkájából, Isten ajándéka. Tehát, hogyha valaki szorgalmasan dolgozik, és ezért megkapja a fizetését, és ebből meg tud élni, az nem azért van, mert olyan nagyon jó, meg ügyes, meg tanult, meg szorgalmas, hanem ezt Isten kezéből, mint ajándékként tegyük. Mert az, hogy tud valaki élni azzal, amit Isten ad neki, ez Isten ajándéka. Ha valaki kíváncsi arra, hogy mit mond Isten a munkáról, akkor mind a példabeszédek, mind a Prédikátor könyve az egy érdekes olvasmány számára. Nagyon sok helyen a példabeszédek könyve beszél arról, hogy szorgalmasan kell dolgozni, mert akkor fogsz megélni. A Prédikátor könyve egy kicsit más szemszögből világítja meg, hiszen Salamon egy szorgalmasan dolgozó ember volt. Ő sok dolgot csinált életében, sok nagy dolgot csinált életében, és élete végére egy kicsit megfáradt, csalódott ember lett. Azt hiszem, hogy az ő esetében is némi munkafüggés is kimutatható. Nem csak az, hogy a Istennek az útját elhagyta a sok felesége kedvéért, de a munkájában is elfáradt ember. Érdemes a másik oldalát megnéznünk a munkának a Prédikátor könyvéből. Érdekes, hogy Isten nem csak a teremtéskor parancsolta meg az embernek, hogy dolgozzon, hanem ha jobban elolvassuk a 10 parancsolatot, még ott is megtalálhatjuk azt, hogy Isten fölhív a munkára. Persze a 10 parancsolat az egy kockázatos dolog, azt szinte mindenki ismeri, ezért nem lehet róla túlságosan elragadtatni magamat. Lehet, hogy néhányan most azt gondolják, hogy dehogy van benne, hogy dolgozzunk. Sok dolog benne van, de az, hogy dolgozni is kell, az nem. Nézzük csak meg közelről, hogy mit is mond Isten az 5 Mózes 5.13-ban. Többek között itt van felsorolva a 10 parancsolat. A szombattal kapcsolatban mondja ezt. 6 napod át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiat, se lányod, se szolgád, se szolgálólányod, se ökröd, se szamarad, és semmi némű barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, hogy megnyugodjék a te szolgád, szolgálólányod, mint te magad, stb. Érdekes, hogy az én Bibliámban be van jelölve az előtte levő vers, a 13. vers előtte, az utána levő vers, de valahogy kimaradt ez a 13., ami azt mondja, hogy 6 napodán munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Koncentrálunk arra, hogy a 7. napról Isten azt mondja, hogy akkor ne dolgozzunk, de emellett ott van az, hogy 6 napon át pedig igen. Nem olyan hosszan fejti ugyan ki ezt, és nem fűz hozzá, legalábbis itt a 10 parancsolatban szankciót, hogyha valaki ezt nem teszi. De úgy lehet a 7. napot kitüntetetnek venni, és azt mondani, hogy ez pihenőnap, hogyha a 6 másik nem az. Tehát a pihenőnap nyilvánvalóan csak akkor különleges, hogyha vannak nem pihenőnapok. Isten erre egy külön egy mondatban fel is hívja a figyelmet. Pál a Tesszalonika belieknek írt levélben, ott, ami fel is olvastunk, azt mondja, hogy becsületbeli dolognak tartsátok. Tehát nem csak azért kell dolgoznunk, hogy megéljünk, nem csak azért kell dolgoznunk, mert Isten azt mondta, hogy megéljünk, vagy hogy dolgozzunk, hanem ezt tartsátok egy nagyon fontos becsületbeli dolognak. Mik is azok a becsületbeli dolgok? Azok olyan dolgok, amihez az ember tartja magát egy belső kényszer miatt, és ez a belső kényszer, ez leginkább a külső társadalmi elvárásoknak az eredménye. És itt is Pál felhívja a figyelmet arra, hogy mik legyenek azok a becsületbeli dolgok, amiket annak tartsunk, mégpedig azért, hogy a kívülállók előtt tisztának és elfogadhatónak mutatkozzunk. Tehát ez a becsületbeli dolog az elsősorban azért van, hogy a hívők a kívülállók felé milyen képet mutatnak. Egy becsületes képet mutatnak-e. Nézzük, hogy miket is mond, hogy mit tartunk becsületbeli dolognak. Hogy csendes életet folytassatok. Ne legyünk olyanok, akik azzal tűnnek föl a környezetükben, hogy hangoskodnak, hogy kellemetlenkednek, hogy valamilyen módon negatívan elütnek a környezettől. Mi is ez a csendes élet? Hogy saját dolgaitok után lássatok. Két dolgot is jelenthet ez a saját dolgaitok után lássatok. Az egyik az, hogy hát figyeljetek a saját dolgaitokra. Azzal foglalkozzatok a saját dolgaitokkal. Másképpen mondhatjuk azt is, hogy törődjetek azzal, ami a ti dolgotok. De lehet ezt egy másik értelemben is érteni, hogy ne avatkozzatok a mások dolgába. Egy másik helyen Pál írta, hogy senkinek se szenvedjen közületek, mint más dolgába avatkozok. Nem feltétlenül a mi dolgunk az, hogy mindenkit kiokosítsunk, kitanítsunk, helyreigazítsunk, és az ő dolgaiban elrendezzük azt, amit úgy gondoljuk, hogy el kell rendezni. Ezzel szemben az a mi dolgunk, hogy a mi dolgunkban ezt megtegyük. Mert ez hozzátartozik a csendes élethez. És tovább folytatja, hogy tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, miképp rendeltünk néktek. Ezek szerint már előtte is Pál felhívta a figyelmet a munkára. És az ok pedig, hogy a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, és semmi szükséget ne érezzetek. Tehát a munkálkodás, ez két okból van, hogy ne érezzetek szükséget, más helyen azt mondja a Pál, hogy azért, hogy adni tudjatok azoknak, akik rászorulnak. Illetve a kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek. Hogy lássák azt, hogy a mi bizonyságtételünk az nem csak szavakban áll, hanem akár munkában is. Van egy olyan szólás, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Érdemes belegondolni abba, hogy ez honnan származik. Ugye első megnézésére ennek a szólásnak azt gondolná az ember, hogy hát ez biztos valami szocialista jelszó volt, hogy a dolgozó népet rászorítjuk arra, hogy nevének megfelelően viselkedjen, azaz dolgozzon. Valószínűleg ki is voltak írva, mint 50-es években nagy betűkkel ezt, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, meg a munka becsületbeli dolg. Valószínűleg a kiírók nem tudták, hogy egy bibliai verset idéznek, ha nem is teljes egészében jól. Tehát ez a szólás, ez mint sok másik szólás is, valójában a Bibliából származik, és mint sok másik szólás, ez sem pontosan idézi a Bibliát. Hogyha megnézzük az eredeti helyet, ahol ez szerepel, az a 2 Tesszalonika 3, érdekes, hogy a Tesszalonika beliekhez kellett írni egy második levelet is. Már az elsőben is Pál felszólította arra, hogy őket hogy dolgozzanak rendesen, de úgy látszik nem nagyon volt fogalmatja, mert a második tesszalonikai levélben is meg kellett említeni ezt a kérdést. A munkáról felolvasom az egész részt a szövegösszefüggésben. Magatok is tudjátok, mi módon kell minket követni, mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradtsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek ne legyünk terhére. Nem azért, mintha nem volna rájogunk, hanem hogy magunkat például adjuk nektek, hogy minket kövessetek. Mert mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Érdekes, hogy Pál, mint jó pedagógus, saját magát állítja példaként a Tesszalonika beliek elé. Hogy amikor ott voltam nálatok, akkor figyeljétek meg, hogy mi dolgoztunk. Senkinél ingyen kenyeret nem eszünk, nem mint hogyha nem lett volna jogunk hozzá. Más helyen azt írja, hogy aki az evangéliumot hirdeti, joga van, hogy abból éljen. Ott is fölhívja a figyelmet arra, hogy mi ezt a jogunkat nem használtuk ki, mi dolgoztunk, de aki ezzel élni szeretne, az teljesen normális dolog. Érdekes, hogy az ige, amennyire én tudom, csak ezen az egy helyen szól dicsérőleg arról, hogy valaki éjjel-nappal dolgozik. Itt Pál mondja azt, hogy mi éjjel-nappal dolgoztunk, és itt pozitív példaként hozza föl magát. Nyilván különleges helyzet volt, hiszen ők dolgoztak is, tudjuk Pálról, hogy sátorkészítő volt, és közben pedig hirdették az igét. Tehát mondjuk úgy, hogy két főállásuk volt egyszerre, és mind a kettőt nagyon fontosnak tartották. Nézzük, hogy mit is hirdetett nekik Pál, mit tanított? Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyéb. Tehát nem arról van szó, hogyha valaki nem képes dolgozni, vagy valakinek nincs munkája. Épp a napokban hallottam, hogy Magyarországon a munkanélküliség az a munkaképes lakosságnak körülbelül 7,5%. Most akkor mondjuk azt, hogy ez a 7,5% ember ne egyen? Nem erről van szó. Ő számukra a társadalom nem biztosított munkát. Biztos vannak közöttük olyanok, akik nem is akarnak dolgozni, de vannak, akik igenis akarnak, csak nem jutottak munkához. Vagy vannak olyanok, akik nem képesek mondjuk egészségi állapotuk vagy koruk miatt dolgozni, róluk gondoskodni kell. Érdekes, hogy az első században nem volt társadalombiztosítás, ezért sok helyen az ige fölhívja a figyelmét a gyermekeknek, hogy nekik kötelességük gondoskodni a szüleikről. Elsősorban az ő dolguk az, hogy a szüleikről gondoskodjanak. És csak másodszorban lép be a gyülekezet azoknál, akiknek nincsenek gyermekeik, akik valóban özvegyek. Így fogalmaz az ige. Ez nem jelenti azt, hogy most van társadalombiztosítás, és ez nem kötelesség a gyermekeknek, ezt úgy azért megjegyezném. A társadalombiztosítás maximum mellette gondoskodik az időskorúakról. Vagy azokról, akik éppen betegek. Tehát a fő dolog, amire Pál felhívja itt a figyelmet, hogy az fontos, hogy valaki akarjon dolgozni. És hogyha nem akar, akkor vállalja a következményeket. Érdekes, hogy nagyon komoly következményeket mond Pál. Nem csak az, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Néhány versre később írja azt, hogy aki atyafi létére rendetlenül él, azzal ne is társalkodjatok. tulajdonképpen kiközösítéssel fenyegeti azt, aki rendetlenül él. És a rendetlen élet az az, hogy nem akar dolgozni. Ez azért egy nagyon kemény dolog, mert ezek az emberek valamilyen, és itt idézőjelben mondom, szentokból nem akartak dolgozni. Hát várjuk Krisztust. De ezzel rossz bizonyságot tesznek Krisztusról. Sőt, az sem mindegy, hogy hogyan dolgozunk, ha már dolgozunk. Azt olvasjuk az igében, igaz, hogy egy más összefüggésben a szolgáknak mondja, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, de nem a félelemért, azaz nem azért, hogy lekapjanak, hanem az úrért. Akkor, amikor mi dolgozunk a munkahelyünkön, úgy dolgozzunk, hogy azt az úrért tesszük. Ha a főnök nem is veszi észre, hogy én jól dolgozom, Isten látja. Nagyon sok dolgot mondtam most a munkáról, akár az is tűnhet, úgy is tűnhet, hogy a hívő ember élete az főképp a munkahelyén való munkából áll, és hogy én nagyon erősen nyomást szeretnék most gyakorolni mindenkire, hogy dolgozzon többet. Nem erről van szó. Nagyon fontos látnunk a másik oldalát is a munkán. Ez pedig az, hogy a munka és az életünk többi része egyensúlyba kell, hogy legyen egymással. És itt nagyon sokszor olvasunk erről a Prédikátor könyvében, a Prédikátor 4:5-től fogom olvasni az igét. A bolond egybe kapcsolja a kezeit, és megemészti a maga testét. Ez ugyanaz, mint ami sokszor van írva a példabeszédek könyvébe. Hát aki lusta, a szegénységre fog jutni. És Salamon nagyon sokszor nevezi a rest embereket, nem csak restnek, hanem még bolondnak is ráadásul. Hogy ők nem csak, hogy nem lett vagyonuk, de az értelmi állapotukról is bizonyítványt állítanak ki. De rögtön itt van egy egyensúlyi kérdés. Ez a 6. vers. Jobb egy teljes marok nyugalommal, mint a két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Viszont láttam a nap alatt más hiába valóságot. Van olyan ember, aki egymaga van, s nincs vele másik. Sem fia, se atya fia nincs. Mindazáltal nincs vége minden ő fáradtságának, és az ő szeme meg nem elégszik gazdagsággal, hogy ezt mondaná, vajon kinek munkálkodom, hogy az én életemet minden jótól megfosztom. Ez is hiába valóság és gonosz foglalatosság. Prédikátorban nagyon sokszor hívja fel a figyelmet arra Salamon, hogy valami hiába való vagy gonosz foglalatosság. A 6. verset szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, ahol azt mondja, hogy jobb egy teljes marok nyugalommal, mint a két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Én megmértem azt, hogy egy marok, amit így az ember így bele tud markolni, és ezt úgy megfogja, az mennyivel kevesebb, mint hogyha így két marokkal markolunk bele valamivel. Ez körülbelül 5 annyi. Tehát ha valaki két kézzel belemarkol valamiben, és úgy jó húpozottan viszi, az 5-ször annyi, mint amennyit egy marokban egyáltalán el lehet vinni. Tehát, amit itt Salamon mond, ez nem kevés. Tehát ez nem csak arról van szó, hogy megy picikét több. 5-ször annyi. Tehát, hogyha valaki fölvállalja azt, hogy én kínlódni fogok, és mindent megteszek, sok munkával és gyötrelemmel, akkor akár 5-ször annyit is tud szerezni. És látjuk azt, hogy vannak emberek, akik éjjel-nappal dolgoznak, és tényleg sokkal többet szereznek. Salamon erre azt mondja, hogy jobb egy marok. Nem azt mondja, hogy a semmi. Az előtte levő versben arra hívja fel a figyelmet, hogy a bolond egybe kapcsolja a kezeit. És megemészti a maga testét. Ja, a bolond az így csinál, és hátradől, és nem halkol. Dolgozni kell, de egyensúlyban. Inkább válasszuk azt az egy teljes markot nyugalommal, mint a két markot sok gyelki gyötrelemmel és nagy munkával. Miért is van az, hogy az ember sokszor inkább a lelki gyötrelmet és az életének a feláldozását választja a munka oltárán? Erre is ad választ a prédikátor könyve egy kicsikét hamarabb. Én a 5. verstől olvastam a 4. részben, de a 4. versben is van egy magyarázat. És láttam én, hogy minden dolgát és minden ügyes cselekedetét az ember az ő fele barátja iránt való irigységből rendeli. Annak oka ez is hiába valóság és lélekfájdalom. Miért is van az, hogy nagyon sokszor az emberek nekiesnek és minden feláldoznak a munkaoltárán? Mert másnak több van. Nagyon könnyű beleesnünk abba a csapdába, hogy látjuk, hogy másnak több van. Bárkinek bármilyen a helyzete, anyagi helyzete, mindig talál olyat, akinek több van. Nyilván egyetlen ember van csak a világon, akinek a legtöbb pénze van, de szerintem, ha megkérdeznénk őt, ő se lenne elégedett, mert biztos találna más valakit, akinek ha nem is legtöbb pénze van, de mondjuk több ideje van, mint neki. Tehát mindig találhatunk olyat, akinek jobb. És hogyha nem arra nézünk, hogy az, amit mi kaptunk Istentől, az Isten ajándéka nekünk, akkor könnyen tudunk beleesni abba, hogy arra tekintve, hogy másnak mit adott, azt akarjuk mi magunk is. És lehet, hogy van lehetőség ennek az elérésére. Ha sok munkával és nagy fájdalommal átszegzi magát az ember, akkor hát még az is lehet, hogy eléri. De nagy áldozatot fizet érte. Nagy áldozatot fizet érte, sok szenvedés, sok idő, és a fontos dolgoknak esetleg elhanyagolását. Van egy másik jelenség, ami ehhez a kívánságból eredő túlmunkához hasonlít, nem pont ugyanaz. Ez a munkamánia, vagy ahogy szokták időnként nevezni, a munkaholizmus, amikor is az ember függővé válik az ön munkájától. Ez nem feltétlenül kötődik az eredményhez. Vannak olyan munkafüggők, akik nincsenek is jól megfizetve. A főnökök szeretik legjobban ezt az embertípust, mert fizetni nem kell neki, akkor is dolgozik. Nem azért, mert többre akar jutni, hanem azért, mert függ a munkájától. Ez egy ugyanolyan függés, mint a többi. És ugyanolyan veszedelmes függés, mint a többi. Nézzük, hogy milyen jelei vannak, hogyha valaki ilyen munkaholista lesz. Tulajdonképpen az történik, hogy bálványimádóvá válik. Egy ronda bálványt sikerül magának szerezni, ami egy kegyetlen bálvány az ő munkáját. És Isten azt mondja, hogy ne legyenek idegen istenek én előttem. Nézzük, hogy mik az ilyen apró jelei annak, hogy valaki kezd munkafüggővé válni. Egyre több időt tölt el a munkahelyén. Akkor is, hogyha éppen nincsen válsághelyzet, ami miatt ott kell lenni, akkor is folyamatosan egyre több időt tölt el. És a többi dolgát kezdi egyre jobban elhanyagolni. És mi az, ami miatt ez kiváltódik az emberben. Miért pont a munkáját kezdi el imádni? Részben azért, mert kívánságai vannak, amiről az előbb beszéltem, hogy el akar érni valamit, és emiatt aztán kell dolgozni. És ahogy elkezd dolgozni, akkor, hogy megszerezze azt, amire vágyik, akkor egyre jobban is be tudja szippantani a munkája. Azért is lehet valaki ilyen munkaholista, ami miatt egyes emberek alkoholistává válnak, mert nem érik sikerek más területen. Csalódásai vannak, sikertelenségei vannak, és felejteni akar. Az alkohol is alkalmas arra, hogy valaki felejtsen, de a munka is alkalmas arra, hogy valaki felejtsen. Ugye addig, amíg az ember elmélyülten dolgozik, addig nem gondol másra. És ráadásul ez egy az alkoholnál, alkoholtól különbözően egy dicséretet nyer általában. Tehát ha valaki sokat dolgozik, akkor az értelmes főnöket fel fog rá figyelni, vagy jó, megdicséri, hogyha úgy gondolja, akkor akár egy kis fizetés emelést is ad neki meg, majd példaként állítja a többiek elé, és ezzel örömöt szeret magának az az ember. És szép lassan az, hogy örömöt szerzek a munkámban, és mindenhol máshol pedig csalódásaim, kudarcaim vannak, az beleviszi ebbe az ördögi körbe. És nem veszi észre azt, hogy lehet, hogy azok a csalódásai, kudarcai az élet többi területén az azért is van, mert ő maga munkamániássá vált. Emlékeztek a kis hercegben, amikor az iszákos látogatja meg a bolygóján a kis herceg. Akkor az iszákos azt mondja neki, amikor megkérdezi, hogy miért iszik, mert szégyellem magam. És miért szégyelled magad? Mert iszom. Tehát idővel maga a megoldás, vagy amivel megpróbáljuk oldani ezt a kudarcot, az válik a kudarcokává. És a munkamánia is képes erre. Nézzük, hogy milyen következményei vannak. Ugyanolyan következményei vannak, mint a többi szenvedélybetegségnek. Egy kiüresedés. Az életnek a kiüresedése. Ismerek egy embert, aki, mikor elvált tőle a felesége, akkor rádöbbent arra, hogy ő mit csinál. És úgy fogalmazott saját magáról, hogy olyan lettem, mint egy állat. Elmentem dolgozni, egész nap dolgoztam, és amikor hazamentem, akkor leültem a fotelba egy sörrel, és elaludtam a tévé előtt. És ez a feleség egy idő után már nem bírta. Egészen idáig vezethet ez a szenvedélybetegség. Tönkreteszi a kapcsolatokat, elfáradás, kimerülés a következménye, és végül akár halál. Nagyon érdekes, hogy a szenvedélybetegségek és a munkamánia az annyiban is hasonlít egymáshoz, hogy ha egy szenvedélybetegtől elvonják azt az anyagot, amitől függ, alkoholistától az alkoholt, kábítószer függőtől a kábítószert, akkor nem jobban lesz, hanem rosszabbul. Akkor hirtelen elvonási tünetek jelentkeznek, és akár meg is halhat az illető. Nagyon furcsa dolog, valakitől elvonják azt a mérget, amivel mérgeti magát, és ettől belehal. Ez a munkamániásoknál is előfordulhat. Mondok néhány példát, amit akár nap mint nap találkozhatunk. Van egy furcsa jelenség, hogy a válások egy elég jelentős része akkor következik be, amikor kész van a ház. Tehát van egy házaspár, és elkezdenek házat építeni. Na most, aki épített már házat, az tudja, hogy ez nagyon nagy munka. Hogy ha nem megbíz valakit, hanem ő maga próbálja ezt megcsinálni, és akkor hétvégénként talicskálta a betont meg, vagy minden egyéb. Ez különösen annak, aki egyébként nem építő munkás, annak ez egy nagy megterhelő munka, és ráadásul sokba is kerül. És akkor egy házaspár dolgozik a házon. és minden hétvégéjük arra megy, hogy ők a házon dolgoznak. Természetesen változatos a dolog, mert eleinte alapozás van, aztán rajzott beton, aztán cseretezés, de éveken keresztül a ház a program. És akkor kész a ház, és berendezték, és mondjuk már tényleg leülnek a nappaliba, hátra dőlnek a fotelba, és azt mondjuk kész. Akkor beszélgessünk. És kiderül, hogy nem lehet semmiről beszélgetni, mert éveken keresztül csak a házról beszélgettek. De az meg kész. És akkor elválnak egymástól. Miért? Hát elvonódott az ő életük közepe. Hirtelen, mintha meghalt volna az az Isten, amit imádtak. Az egy nagy válság, hogyha egy népnek az Istene meghal, nem? És ennek a két embernek akkor hirtelen úgy megszűnt az imádat tárgya, és kiderül, hogy mint a kőműves Kelemen, ők már beépítették magukat abba a házba. És aztán elmennek az ő útjaikra. Egy másik nagyon gyakori jelenség az, hogy az aktív emberek, mikor nyugdíjba mennek, akkor nagyon drasztikusan elkezd romlani az egészségi állapotuk, és akár néhány év múlva meghalnak. Mégpedig azért, mert ha valakinek az volt az élete, hogy dolgozik, ott megbecsülést szerzett, ott szerették, ott örültek neki. És akkor egyszer csak nyugdíjas lesz, és akkor esetleg a megbecsült vezetőből hát egy nyugdíjas bácsi lett belőle. Vannak, akik ezt nem bírják ki. És belehalnak. Vagy egy másik terület. Ha valaki gyerekeket nevel, és általában ez a nagyon áldozatos szülőkre jellemző, hogy neveli a gyerekét, és mindent megad neki, és aztán a gyerekházasságot köt. És ragaszkodik a bibliai elvekhez, ami arról szól, hogy elhagyja a férfi az ő apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, akkor elmegy, ragaszkodik a feleségéhez, és mit lát az az áldozatos szülő, aki 10 éveken keresztül csak annak élt, hogy ennek a gyereknek jó legyen, hát ragaszkodik egy idegen nőhöz. És akkor neki lát, és elkezdi, ha kicsit is gonosz, módszeresen kikészíteni az idegen nőt. Ha kevésbé gonosz, akkor ő maga megy csak tönkre. Akkor esetleg depresszióba esik. Megpróbálja ezt úgy megoldani, hogy akkor majd ő kialakítja a fiatalok életét. És értéktelennek érzi magát. Jó esetben csak a saját életét teszi tönkre, rossz esetben a saját életét és a fiatal házaspár életét is. Miért? Mert ez is egy munkafüggés lehet. A gyermekek nevelése az igenis egy olyan munka, amit Isten bízott az emberre. Egy nagyon fontos munka. De ha Istenné válik, akkor gonosz lesz. Lássuk be, hogy minden jó dolog, ami ha Istenné válik, akkor gonoszszá válik. A munkánk is ilyen. Nagyon fontos látnunk azt, hogy a munkátlanság az egy olyan rendetlen élet, amit Isten bűnként elítél. De a munkafüggés is az. Mind a kettő. Hogyha valaki nem eszik sót, és meleg van, semmiféle sót nem eszik, akkor föl fog beugrani az ő sóháztartása, és akár meg is halhat. Ha viszont valaki megeszik 3 evőkanál sót, az is meghal. Körülbelül egyébként a 3-4 evőkanál a nátriumkloridnak a halálos adagja. Nem mondjuk olyan nagyon sok. A munka is ilyen, hogyha valaki nem dolgozik, akkor nem szabad csodálkozni azon, hogy szükségre kerül. Ha pedig túl dolgozza magát, akkor nem szabad csodálkozni azon, hogy kiüresedik az élete. Mind a kettő veszélyt rejt magában. És Nagyon fontos, hogy bölcsességet kérünk Istentől az ügyben, hogy mennyi az a munkamennyiség, ami nekünk egészséges. Ez nyilván különböző emberenként. Mennyi az, amit Isten fölhív, és mennyit kell dolgoznunk. Mindenki maga tudja azt, hogy ő keveset vagy sokat dolgozik, hogy melyik az a lónak éppen melyik oldalára akar átesni. Mi magyarok nagyon ügyesek vagyunk, és át tudunk esni egyszerre, akár két oldalára is a lónak, hogy így, hol az egyik, hol a másik oldalára. Istentől származó bölcsesség szükséges ahhoz, hogy megtaláljuk azt a mennyiséget, amire szükségünk van. Akkor imádkozzunk és kérjünk Istentől ilyen bölcsességet. Hálát adok neked, Uram, azért, mert te olyan bölcsen az ember munkára teremtetted. És eredetileg egy jó munkát adtál nekünk. Egy olyan munkát, amire az ember van. Kérlek, Uram, hogy adj nekünk bölcsességet abban, hogy tudjuk felismerni azt, hogy mi az a munka, és mi az a munka mennyiség, amit akarsz nekünk adni. Mikor kell azt mondani, hogy eddig és ne tovább. És mikor kell felfedezni azt, hogy munka nélkül nem élhetünk. Mikor van az a pillanat, amikor látunk kell, hogy az, amit csinálunk, az már rendetlen élet. Kérlek, segíts abban, hogy ezt fölismerhessük, és fölismerhessük azt, amikor a munkánk elkezd Istenné válni. Nehogy fölnőjön, és elpusztítson minket. Hálát adok neked azért, mert azt mondtad, hogy akinek nincs bölcsessége, az kérje, és te szemrehányás nélkül adsz. És mérték nélkül adod azt a bölcsességet, ami tőled származik. Amen.